Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Az iskolákban is minden tantárnak megvan a saját felépítése, ahogyan az is, hogy melyik órán milyen tananyagrészt kellene leadni. Csak hogy napjainkban, amikor az elmélet egy kattintás távolságra van tőlünk, akkor sokkal fontosabb megtalálni azokat a pontokat, amelyek hasznosak lehetnek a gyakorlatban, vagy segíthetnek egy osztályközösség életében. Meg kell találni ezeket a pillanatokat és élni kell velük. Soha nem tudni előre, hogy ezek mikor jönnek el, ahogyan egy fotós sem tudja, hogy mikor készül el az a fénykép, amelyre akár órákat, vagy éppen napokat várt. Témánk? Megragadni a pillanatot. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Körtesi Sándor pedagógus, földrajz, német szakos tanárt, a Marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatóját, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívást, és eljött az Alma Materbe. Igazgató úr, jó napot kívánok!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal a mai beszélgetésünket, hogy felelevenítjük, hogy miről is volt szó a múlt hónapban az elmúlt Alma Materben.
Az elmúlt Alma Materben kicsit bemutatkoztam, beszéltem a gyerekkoromról, beszéltem arról, hogy mik is voltak a gyerekkori terveim, és ahhoz képest most hol találom magam az életben. Beszéltem arról, hogy milyen megvalósításokat látok magam mögött itt a 7-es számú általános iskolában, és hogy mik a hosszú meg rövid távú céljaim.
És hát amire nem került sor a múlt hónapban, az a fotózás. Hogyan is jött be akkor elsősorban ez a szál az ön életébe?
Nagyszüleim révén, ugyanis édesapai nagyszülőm, őt is Körtesi Sándornak hívták, 1916-ban született, és büszkén mondhatom el, hogy hozzátartozott Marosvásárhely első fotósai közé, akik valójában elég mély nyomot hagytak, pozitív mély nyomot hagytak a város életében. Az ő kezei közül származnak olyan releváns régi marosvásárhelyi épületekről készült fényképek, amiket ma viszont láthatunk képeslapokon, vagy akár egyéb helyeken is. Volt több helyen is fotostúdiója a városban, így számos ember megfordult a stúdióiban, és hogy hogyan is kerültem én kapcsolatba ezzel az egész fotózással. Kisgyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem a lakásukban, és a tömbház lakásában is be volt rendezve egy sötét kamra, ahol többnyire saját célra hívott elő fényképeket, és ez egy fürdőszobában volt berendezve, ahol egy kis ablak volt, és azon az ablakon nem szűrődött be fény, mert el volt fény által szigetelve, és így teljes mértékben be lehetett sötétíteni. Na most már oda jó párszor beléphettem, egy idő után pedig már bérletes belépő voltam, és akkor ott lépésről lépésre tanította meg, és mutatta meg nekem a fotó fotózásnak az alapjait, mármint a fotópapírnak a rejtelmeit, hogy hogyan is lesz egy egyszerű fehér színű fotópapírból egy képet ábrázoló fénykép. Különböző dolgokat megmutatott, hogy hogyan is, milyen folyadékokba kell mártani azt a papírt, először milyenbe, utána milyenbe, mik a különbségek akkor, hogyha fehér-fekete filmet hívunk elő, vagy akkor, hogyha színes filmet hívunk elő. Egy idő után már én is úgymond jobb keze lehettem, és szabad volt nekem is bizonyos lépéseket megtennem ott abban a sötét kamrában, és valójában akkoriban kaptam életem első fényképezőgépét is, egy kicsi fehér-fekete fényképezőgépet, valójában egy manuális gép volt, az kellett rajta állítani mindenfélét, megtanultam tőle, hogy hogyan kell fényt mérni, hogyan kell beállítani a fókuszt, hogyan kell visszatekerni a filmet, kivenni a filmet úgy, hogy ne érje fény, és onnantól kezdve elkezdődött ez a visszafordíthatatlan folyamat, és ennek már, 35 éve konkrétan.
Mekkora élmény volt gyermekként a sötét kamrában dolgozni, illetve mekkora élmény volt, amikor megkapta az első saját fényképezőgépét?
A sötét kamra az mindig is olyan volt számomra, mint egy más világ, tehát azon a küszöbön, amikor átléptem, akkor úgy tényleg úgy egy más világba érkeztem. Ott csendben kellett lenni, ott csak az a bizonyos piros fény vagy a vörös fény látszódott néha. Az úgy elvarázsolta úgy az embert, és ott úgy kellett érezzük egymást. Nem láttuk egymást, de kellett úgy érezzük egymást, és úgy egymás keze alá dolgozzunk. Mindig nagy öröm volt számomra, talán egyszer sem volt olyan, hogy felkérés kaptam volna részéről, hogy na menjek segíteni, és visszautasítottam volna, mert mindig nagy öröm volt számomra. Aztán, ahogy mondom, az első fényképezőgépemet 7 éves koromban kaptam, és azzal valójában átléptem egy másik szintre, mert akkor már én is alkothattam, és mi több, a saját magam által készített fényképeket a mi kis sötét kamránkban hívhattuk elő, úgyhogy ennek az alkotási folyamatnak az elsőtől az utolsó pillanatáig részese tudtam lenni.
Végig kitartott a fényképezés mellett is? Tehát végig elkísért az élet útján.
Igen, onnantól kezdve tényleg társamá vált a fényképezőgép. Egy jó ideig ugye ezzel a manuális régi típusú fényképezőgéppel fotózgattam, aztán ahogy megjelentek az automata fényképezőgépek, akkor már úgy kell mondanom, hogy sajnos átváltottam arra, ami azért sajnos, mert akkor már csak egyszerűen le kellett nyomni azt a gombot, és a gép magától végezte el a többi beállítást, de mindvégig társam volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy az iskolai kirándulásokra mindig nálam volt egy fényképezőgép, mindig én voltam úgymond az, aki az iskolai kirándulásokat megörökítette. Persze nagyon oda kellett figyeljek akkor, nem mint most, hogy több ezer fényképből kiválasztjuk azt a pár jót, ami jól sikerül, hanem volt a 24 vagy a 36 kockás film, és akkor arra nagyon oda kellett figyelni, hogy hogyan használom fel. Aztán pedig komolyabbra a dolog az egyetemi évek alatt került, amikor már saját magam pénzéből meg tudtam venni egy komolyabb, még nem tükörreflexes, de egy komolyabb, több funkciós fényképezőgépet, egy ilyen úgymond bridge gépet, ahol már lehetett állítani különböző beállításokat.
Nem gondolkodott azon, hogy tanárkodás helyett a fényképész szakmát választja? Nem volt ez soha egy opció?
Az az érdekes, hogy nem, holott, ahogy már mondtam, úgy nagytatám, és nagytatámnak több testvére is fényképészettel foglalkozott, és édesapám is fényképészként dolgozott, de nekem soha nem fordult meg az a fejemben, hogy talán ebből kellene keresnem a kenyeremet. Talán azért, mert hogy távol áll tőlem mindig az, hogy beállított fényképeket készítsek, és hogy eseményeket fotózzak. Én, amit gyerekkoromban inkább szerettem, az a természetfotózás, vagy a szociófotózás, ha bár akkor még azt nem tudtam, hogy az mit jelent, csak szerettem így embereket különböző élethelyzetekben megörökíteni. Aztán pedig, ahogy a legutóbbi beszélgetésünkkor is elmondtam, úgy adta az élet, hogy tanár legyek, és akkor tanárkodásomban nagyon jól érzem magam ebben a funkciómban, és a fényképezés pedig megmaradt első számú hobbinak.
Van valamilyen átjárása a tanárkodás, az oktatás és a fényképezés között? Vagy mit tud átadni a fotózásból a diákjainak? Hiszen, ha kicsit jobban belegondolunk, akár még azt is mondhatjuk, hogy a földrajz beletartozik a fotózásba, ahogy a múltkori Alma Materben is említett, hogy kimentek Molnár Zoltán tanár úrral túrázni a különböző hegységekbe.
Nagyon sok közös van. Igen, kezdve azzal, hogy tényleg a földrajz és a fényképezés az szorosan összefügg, ugye, mert hogy amikor a gyerekeknek földrajzot tanítok, akkor általában képi anyaggal együtt tanítom a leckéket, és sokkal hitelesebbek ezek a leckék, és sokkal jobban szeretik a gyerekek is, amikor például egy általam készített fényképpel mintázom és támasztom alá az adott leckét. Ugyanúgy azt szoktam mondani, hogy a fényképezésnél is ugye az van, hogy meg kell ragadni a pillanatot, és el kell kapni a pillanatot. És a tanításban is ez van. És ez a kettő között a legszorosabb összefüggés. Egy adott leckének van egy leckevázlata, és van egy óra terve, de az általában sohasem úgy alakul, ahogy az ember tervezi, hanem úgy kell ezt elképzelni, mint egy természetfotóst, aki egy vadállat barlangja előtt lesben áll, és várja, hogy mikor kapja el azt a pillanatot, amiért esetleg órákon keresztül ott ücsörgött. Ugyanúgy a tanár is lesben kell álljon, és el kell kapni azokat a pillanatokat, amit meg kell örökíteni, és amiből ki kell hozni a maximumot. Jó, ezt egy kicsikét leegyszerűsítettebben elmondva, minden órában megvan az a pillanat, amit, hogyha a tanár észrevesz, akkor abból ki tudja hozni a maximumot. Ez lehet akár egy gyereknek egy csodálatos megvillanása, amit mindenképpen értékelni kell, egy gyereknek egy olyan kérdése, ami esetleg egy mélyebb beszélgetést indíthat el, vagy lehet az egy közös csoportmunka, ami még jobban összekovácsol egy osztályt, és ezekre az apró, de úgy hirtelen érkezett pillanatokra úgy gondolom, hogy minden tanár úgy nagyon-nagyon oda kell figyeljen, és meg kell ragadja azt a pillanatot. Ugyanúgy, ahogy a fotózásban is, ugye a pillanat megragadása a legfontosabb talán.
Tanárként akkor hogyan lehet megragadni ezeket a kiemelkedő pillanatokat az órából? Legyen szó akár értékelésről, akár egy mélyebb beszélgetés elindulásáról.
Ennek számos módja van, de én abban a tudatban élek, és éltem mindig is a pedagógusi pályám során, hogy nincs olyan gyerek, akiben ne lehessen meglátni azt a tehetséget, vagy azt a jót, amit ki kell emelni, és nem csak, hogy kiemeljük, hanem tudatni is kell vele, hogy te látod benne azt a jót. Ugye a gyerekek nem egyformák, a diákok nem egyformák, vannak nagyon jó értelmi képességgel megáldott gyerekek, és vannak kevésbé jó értelmi képességgel megáldott gyerekek, de az a kevésbé jó értelmi képességgel megáldott gyerekben is ott van az a valami, amit tanárként észre lehet, lehet, és észre kell venni, mert hogy nem kell mindenkiből valamilyen magas funkciót elérő felnőtt legyen, szükség van nagyon jó kétkezi munkásokra, szükség van nagyon jó szakemberekre, és a gyereknek nagyon fontos, főleg ebben a periódusban, amiben most vannak azok a diákok, akiket én tanítok, ugye 5-8 osztályos diákokról beszélünk, nagyon-nagyon fontos a pozitív megerősítés. És az a gyerek, aki önmagáról elhiszi, hogy ő nem képes semmire, az tényleg nem is lesz képes semmire, de hogyha ilyen fiatal korban már adunk egy pozitív megerősítésnek, és kiemeljük azt a dolgot, amiben őt jónak látjuk, vagy őt jónak képzeljük, akkor az elindíthat egy olyan visszafordíthatatlan folyamatot, ami akár az életét is megváltoztathatja.
Körtösi Sándorral, a Marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatójával beszélgetünk, és szó volt itt már fényképezésről, munkáról, az előző alma máterben pedig a tanári pálya elindulásáról, de igazgató úr, mindezek fényében soha nem érezte úgy, hogy túl sok lenne a munka?
Nem tudok nemmel válaszolni, mert hogy valójában mindig túl sok a munka, de hát attól szép a dolog, hogy van munka, és hogy az embert lefoglalja ez. És ugye, ami nem öl meg, az megerősít. Én sohasem szerettem tétlenül ülni, és mindig próbálom azt a napi minimum 8 óra munkát maximálisan kihasználni, mindig keresem a kihívást, mindig keresem azt, hogy mit tehetnék még az iskola életben, mivel tudnám még színesebbé tenni az iskolánk hétköznapjait, mivel tudnám a gyerekeknek a szüneteit még szebbé és jobbá varázsolni. Ugyanakkor próbálom a kettőt ötvözni is, a fotózást és az iskolát is. Ezt most úgy értem, hogy magamnak csinálok plusz munkát azzal, hogy délutánonként fotóköröket is szoktam tartani az iskolánk diákjainak, fotóversenyeket is szoktam szervezni, úgyhogy soha nem áll le a munka.
És nem is olyan rég volt egy ilyen fotóverseny, ha nem tévedek.
Így van. Tavalyi tanévben fejeződött be a legutolsó fotókör, amit tartottam, és már akkor megígértem a diákoknak, hogy próbára teszem akkor a tanultakat, és egy fotóversenyt hirdetek. Egyébként fotóversenyt gyakrabban szoktam hirdetni az iskolánk diákjainak. Ezt a fotóversenyt meghirdettem április folyamán, és egy hónap állt a diákok rendelkezésére, hogy két témakörben nevezhessenek be saját fotókkal. Az egyik témakör a valami piros kategória, a másik pedig a környezetszennyezés, és 52 pályamunka érkezett be az iskolánk diákjai köréből, és az idei volt az első év, amikor bátorságot vettem, és alsó tagozatra is leereszkedtem az alsó korhatárral, azaz harmadikos kortól lehetett nevezni, és nagyon-nagyon jó pályamunkák érkeztek be.
Mi volt ennek a nyereménye, ennek a fotóversenynek?
Több nyereménye is volt. Kétfajta szavazásra bocsájtottam ezt az egész fotóversenyt. Az első volt a közönségszavazás, amit úgy kell elképzelni, hogy az iskolánk összes diákja kapott egy szavazócédulát, és arra fel kellett írja azt az egy fényképet, amelyiket ő a legjobbnak és legszebbnek tart. Ebből kialakult egy első, második, harmadik helyezés, és a másik típusú szavazás pedig egy szakzsűri által megállapított sorrend volt. A szakzsűrit azt úgy kell elképzelni, hogy két kedves fotós barátomat megkértem, hogy ők méltassák és értékeljék a fotókat, és nagyon örülök, mert hogy ők nem egyszerre látták, és nem egyszerre zsűriztek, és nagyon-nagyon hasonló volt a közös értékelésük, úgyhogy vonalat húzva akkor az alapján én is megállapítottam, hogy kik az első három helyezettek szakszerű szempontból. Na most már a közönség szavazás első helyezettje egy digitális fényképezőgép, egy kompakt digitális fényképezőgépet kapott, amivel még jobban tudja fejleszteni majd a fotózás iránti szeretetét és az elkötelezettségét. A szakzsűri pedig felajánlotta a két első helyezettnek, azaz az egyik kategóriából az első helyezettnek és a másik kategóriából az első helyezettnek egy ingyenes fotós tábort.
Igazgató úr, visszatérve akkor az ön életére, hogyan tudnám meghatározni az ars poétikáját?
Ahogy már mondtam, szerintem, hogyha ars poétikáról kellene beszéljek, akkor az csak az lenne, amit már említettem, hogy ragad meg a pillanatot. Eléggé sablonosan hangzik ez, mert ugye ezt gyakran szokták mondani úgy fotós körökben, mint hétköznapi életben, de valójában én tényleg abban hiszek, hogy nagyon sok közös van a fotózásban és a tanításban, és azóta, mióta tényleg úgy komolyabban foglalkozom a fotózással, azóta figyelek még jobban oda minden egyes tanórán arra a pici jelre, amit egy diák adhat, akár félénken, akár kevésbé félénken, amit meg kell ragadni, és ki kell aknázni, és ki kell emelni a többi közül.
Ha újra kezdhetné, akkor is ezt az utat kérdezhetném úgy is, hogy ezt az ötvözetet, a földrajz és a fényképezés, a tanárkodás ötvözetét választaná?
Igen, egy percig sem tennék másképp. Nem csak a földrajz, ugye a német is benne van a pakliban, mert németet is tanítok. Földrajz, a német és a fotózás, na meg hát a kirándulások. Ez a bűvös négyes, ez szorosan összefügg. Gyakran van az, hogy kirándulásokat szervezek a diákjaimnak, vagy az iskolánk diákjainak, és akkor ezen alkalmak ideje alatt tudom ötvözni ezeket a területeket, ugyanis a földre órákon tanultakat be tudom vinni a gyakorlatba, tudunk kőzeteket meghatározni, ásványokat keresgélni, felhőtípusokat meghatározni, és akkor mindezeket, hogyha még fotózással is ötvözzük, akkor ott az már kiteljesedik egy csodás egészben.
Az elméletet kivinni a természetbe a gyakorlatban. Igazgató úr, ennek fényében akkor mit jelent az ön számára a tudás?
A tudás az egy nagyon komplex dolog. A tudás valójában az, amit az ember képes elvégezni, és nem csak elméletben tud, hanem gyakorlatban is megért. És éppen ez a legnehezebb dolga a mai tanárnak, úgy gondolom, mert hogy ugye mi abban az időszakban nőttünk fel, amikor rengeteg volt az elmélet, és kevesebb a gyakorlat. Na most már a mai diákok egy kattintásnyira vannak mindenféle elmélettől, amit ők meg akarnak tudni. Most bármelyik tantárgy területén beszélve, szinte minden kicsi diáknak már van egy tabletje vagy egy telefonja, ahova, hogyha beír egy adott kérdést, akkor pillanatok alatt megkapja rá a választ, és akkor jogosan feltehetik néhányszor a diákok, hogy minek nekik az a rengeteg elmélet, hogyha körbeveszik őket az információknak a sokassága, és részben igazat is adok nekik. De éppen ezért fontos az, hogy nekünk pedagógusoknak olyan munkaterveket és olyan órákat találjunk ki, ahol a diák nem csak az elméletet tanulja meg, hanem azt is, hogy azt hogyan kell gyakorlatba fektetni. És ez a legnehezebb része, mert hogy élvezetessé kell tenni a tanórát, élvezetessé kell tenni azt a bizonyos leckét. Igen, én most könnyen beszélek, mert a földrajz egy olyan tantárgy, amit szerintem nagyon könnyű élvezetessé tenni és gyakorlatiassá tenni. Sokkal nehezebb dolga van például tényleg egy német tanárnak, vagy egy matematika, vagy egy román anyanyelvet tanító tanárnak, de nekik sem lehetetlen természetesen, csak sokkal több fantáziára van szükség. Most már a földrajzzal kapcsolatosan, most mondjak egy kézzelfogható példát, pár évvel ezelőtt létrehoztunk az iskolában egy kiterjesztett valóság homokládát, amit úgy kell elképzelni, hogy egy 1 méter x 70 centis láda, megtöltve 100 kg homokkal, és ez az egész összekapcsolva egy mélységérzékelővel, egy vetítővel és egy nagyobb kapacitású számítógép, amire egy speciális program van telepítve, kirajzolja a dombozati formákat, és abban a pillanatban, amikor a diák vagy a tanár a kezével megváltoztatja a homokot, tehát a homok szintjét magasítja, vagy éppen ellaposítja, úgy változnak a kirajzolódott, több színben kirajzolódott dombozati formák. Tehát, hogyha ellaposítjuk a homokot, akkor megjelenik a zöld színű alföld, hogyha egy csomóba összegyűjtjük a homokot, akkor barna színű hegységgé változik, abban a másodpercben az egész homok, hogyha még nagyobb lesz a hegység, akkor már megjelenik a hó, ugye az örök hó határ a fölött már ott van a hó, vagy hogyha készítünk egy mélyedést ebben a homokládában, akkor megjelenik a víz, a tengervize. És ezzel az installációval zseniálisan tudunk mi földrajztanárok bánni, ugyanis már 1-4 osztályban, amikor a dombozati formákról tanulnak a gyerekek, sokkal jobban megértik, hogy mi a különbség a hegység és az alföld vagy a fennsík között. Én pedig a 6. osztálytól kezdve, amikor már országokat tanítunk a gyerekeknek, akkor nagyon-nagyon szeretem úgy tanítani, hogy kivetítem a másik vetítővel egy másik táblára annak az országnak a térképét, amiről éppen tanulunk, és akkor 2-3 gyerek, aki szeretné, vagy aki éppen megérdemelte az előtti órán való tevékenysége által, kijön a homokládához, és saját két kezével megmunkálja, körberajzolja az országnak a térképét, és megmodellezi konkrétan az országot, úgyhogy a domborzati elemek minél jobban hasonlítsanak az eredetihez. És el kell mondanom, ugye ez már 4 éve jelen van nálunk az iskolában, hogy azok a diákok, akik egyszer megformáltak egy országot a saját kezükkel ebben a homokládában, 1 vagy 2 évre rá is becsukott szemmel meg tudják azt az országot, tehát le tudnák rajzolni, hogy hol vannak a hegységek, hol vannak alföldek, abban az országban annyira jól megjegyzik.
És hát nem csak a földrajzoktatás lehet ennyire színes és érdekes, hanem egy tanévnyitó is, amiről beszélgettünk az elmúlt műsorban. De igazgató úr, most így közel a tanév végéhez, mivel készül az évzáróra?
Az évzáró az mindig másabb, mint a tanévnyitó, mert hogy tanévnyitón nem kell kiemeljünk bizonyos gyerekeket, nem kell külön gyerekeket megemlítsünk, mert ugye kezdődik a tanév, kezdődik a munka. Évzárókor viszont nem mehetünk úgy el a nyári vakációra, hogy ne emeljünk ki bizonyos eredményeket elért gyerekeket. Ugye minden évben díjazzuk a speciális díjakat elért diákokat, meg az első, második, harmadik helyezetteket minden osztályból, meg a dicséreteseket. Ugyanúgy külön hangsúlyt adunk azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen tantárgyversenyen, vagy egyéb nemzetközi, vagy országos versenyen részt vettek és eredményeket értek el. De az idén egy másfajta díjsorozattal is készülök, erről sokat nem szeretnék elárulni. Legyen ez ez is meglepetés, de én mindig is azt gondoltam, hogy dicséretet és a díjakat nem csak azok a diákok érdemlik, akik tanulmány szempontjából remekeltek egy tanév során, mert ugye ott vannak azok az idézőjelben a háttérmunkások, akik úgy csendben meglapulva, de hozzátettek ahhoz, hogy ez a tanév olyan legyen, amilyen, pozitív értelemben, úgyhogy éppen ebből kiindulva lesznek az idén ilyen furcsább és érdekesebb díjak is, amiket át szeretnék majd adni az igazgatóság részéről pár diákunknak.
Mennyire lesz ez meglepő, ennyit még áruljon el a diákok számára, vagy akár összehasonlítva más tanintézmények díjaival?
Biztos vagyok benne, hogy meglepő lesz. Egyébként is minden tanévben szoktunk olyan díjakat kiosztani, hogy a legjobb tanuló földrajzból, a legjobb tanuló biológiából, a legjobb tanuló németből, így iskola szinten, ezt közösen megbeszéljük a tanárokkal, ezt sem tudják előre a diákok, mert ez nem feltétlenül a jegyek által tükrözött átlagot jelenti. Lesznek viccesebb díjak, lesznek nagyon komoly díjak lesznek, egészen biztos vagyok benne, hogy sok meglepődés lesz a díjak hallatán.
Miért érzi szükségesnek ezeket a díjakat, vagy ezeket a jó értelemben rendhagyó tanévnyitókat, tanévzárókat?
Ezeket a speciálisabb díjakat azért érzem fontosnak, mert ahogy már mondtam, minden gyerek számít, és minden gyerek valamiben kiemelkedő. És volt egy év, amikor jó pár évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan, az nagyon megragadt bennem, és negatív nyomot hagyott bennem, amikor egy zseniális osztályból kihívták ugye a pódiumra a díjazott diákokat, és ott maradt a végén két diák, akit nem hívtak ki, mert hogy nem érték el azt a 850-es átlagot, nem kaptak még dicséretet sem, és akkor ott maradtak úgy a sorban, és őket nem tapsolta meg senki, ők nem kaptak oklevelet sem. És ez akkor úgy megragadt bennem, és úgy akkor gondolkodtam el, hogy de álljunk csak meg, az a két diák is hozzájárult ahhoz, hogy az iskolában valami történjen, pozitívum, biztosan kedvesek voltak valakivel, vagy biztosan tettek ők is jót, hát hogy ne tettek volna, mindenkit ez biztosan valami jó. És akkor úgy belegondolva, úgy akkor abban a pillanatban is fel tudtam magamban sorolni pár olyan dolgot, amiért annak a két diáknak hálás lehettem volna. Csak már késő volt akkor ezt nyelbe ütni, úgyhogy akkor fogadtam meg, hogy ha tehetem, akkor olyan diákokat is fogok díjazni, akik úgy nem gondolják, hogy díjazva lesznek, mert hogy nem tanulmányi szempontból remekeltek.
Igazgató úr, akkor a beszélgetésünk végéhez közeledve, milyen szellemben és hitvallásban neveli a saját gyermekeit?
Sokat nem tér el kettő, mert hogy hanem akkor színészkedés lenne az, amit az iskolában teszek. Feleségemmel együtt próbáljuk tényleg úgy nevelni a gyerekeinket, hogy helytálljanak a mai világban. Próbáljuk úgy nevelni, hogy tisztességesen viselkedjenek az embertársaikkal, mert engem nagyon-nagyon zavar például, és allergiás vagyok erre a mai szóval élve bullyingra és a zaklatásra, és főleg azt próbáljuk megértetni velük, hogy minden gyerektársukat, minden osztálytársukat el kell fogadják olyannak, amilyen. Lehet, hogy vannak idegesítőbbek, lehet, vannak kedvesebbek, de hogy senkit nem szabad azért lenézni vagy zaklatni amilyen, hanem ahol csak tudsz, segíts.
Mekkora munka átadni ezt a hitvallást, ezt az üzenetet, hogy megmaradjon a gyermekeiben?
Nagyon nagy munka, és nagyon sok odafigyelést szükségeltet, és ezért is vagyok boldog, hogy tényleg a napi 8 órás munka után haza tudok menni, és akkor a délutánjaimat a gyerekeimmel tudom tölteni, mert hogy tényleg megint sablonos szóval élve egy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket nagyon sok külső hatás éri, és sajnos nem csak az otthon neveli őket, hanem a tévé, a számítógép, a környezet, a barátok, mindenféle, és akkor nagyon-nagyon ott kell lenni, és akkor visszatérve a hitvallásra, meg kell ragadni otthon is a pillanatot, úgy azt a jó pillanatot, amikor meg kell dicsérni a gyereket, bármilyen kis jó tettért, de ott kell lenni, és meg kell ragadni azt a pillanatot is, amikor elcsúszhat az egész, és akár visszafordíthatatlanul is. És ez a nagyon nehéz a mai szülőknek, nekünk tényleg, mert hogy ugye egyre többet dolgozunk, egyre többet igyekszünk azon, hogy a gyerekeinkért mindent megtegyünk, de közben néha elfelejtünk odafigyelni arra, hogy a gyerekeinkért akkor teszünk meg mindent, hogyha lehető legtöbb időt töltünk velük.
Hol látja akkor magát 15-20 év múlva? Hol és hogyan?
15-20 év múlva remélem, hogy ha az egészségem megengedi, akkor mindenképpen továbbra is pedagógus pályán, pedagógusként szeretnék nyugdíjba vonulni majd, és igen, szeretném folytatni az iskolánk igazgatását is, persze ez nem csak rajtam múlik, de ha rajtam fog múlani, akkor még szeretném folytatni majd, mert hogy ez olyan, mint egy edzősködés, ugye egy foci csapathoz, hogyha egy edzőt szerződtetnek, akkor ő sem tud egy szezon alatt csodát teremteni, vagy egy politikustól is, amikor elvárják, hogy a mandátumában megígérteket teljesítse pikpak, akkor néha nem elég az a pár év, amikor egy mandátum lejár. Ugyanúgy hiszem, hogy egy iskola igazgató életében is több időre van szükség ahhoz, hogy ugye az eredmények látszódjanak, mert hogy ez egy építkezés, és ez az építkezés néha egész lentről kezdődik, az én esetemben szerencsére nem egész lentről kellett kezdjem, és lépésről lépésre, tégláról téglára kell építkezni. Úgyhogy ha erőm és egészségem lesz, akkor ugyanitt, ugyanekkor találkozunk 15 év múlva is.
Legyen akkor ez a zárszó, igazgató úr, köszönöm, köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne Körtesi Sándor pedagógus, földrajz német szakos tanárral, a Marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatójával, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha lehetőségük van rá, akkor maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Jó rádiózást, kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!